Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi. Ez pedig a várva várt 2024-es első adás, aminek még tavaly ti szavaztátok meg a témáját a közösségi média oldalainkon. És hát ez lett a befutó, egy különleges CIA akcióról lesz ma szó. De mielőtt még belevágunk a témába, van egy nagyon fontos bejelenteni valónk. Elindítottuk az érettségi felkészítő sorozatunkat, a Töri Faktot, ami egy elsődlegesen érettségiző diákoknak szánt podcast sorozat, de természetesen bárkinek jó szívvel ajánljuk, akit érdekel a gimis tananyag, és úgy érzi, hogy van mit felfrissítenie a középiskolában tanultakból. És hát igazából, hogyha már régóta követtek minket, illetve a közösségi média oldalainkat is figyelitek, akkor tudhatjátok, hogy ezt a projektet, ezt hát már tavaly meg akartuk valósítani, de akkor végül ez nem jött össze. És őszintén lehet, hogy nem is baj, mert idéntől változtak az érettségi követelmények. Például a tematikába középszinten kerültek be új témák, valami kikerült belőle, úgyhogy most abszolút ilyen up-to-date módon tudunk tartalmat gyártani. És csatlakozott hozzánk Marci, aki egy fiatal történelemtanár, és hát ő az, aki nagy lelkesedéssel és tudással mondja el nekünk, illetve nektek, hogy mit kell tudni az érettségim. Mi pedig igyekszünk fanfektekkel hozzátenni az elhangzottakhoz. És csináltunk ennek a sorozatnak egy Instagram oldalt is, amit történelem érettségi néven megtaláltok, de egyébként betesszük a leírásba is. Ott gyűjtjük össze az adásokat, illetve az adásokkal kapcsolatos vázlatokat, fogalomgyűjteményeket is itt találjátok meg. Ami biztos, hogy fel fog tűnni nektek, hogyha hallgatjátok az adásainkat, hogy hát a csatornánkat eléggé elárasztja az érettségi tananyag, mivel ezzel a sorozattal heti 3 alkalommal jövünk ki, minden hétfőn, szerdán és pénteken hozunk egy-egy érettségi témát. Ezt azért tesszük ilyen gyakran, mert elég sok téma van, és szeretnénk még május elejéig, vagy hát igazából április végéig a végére érni ennek a rengeteg témának, úgyhogy gőzerűvel készítjük nektek a tartalmakat. Hogyha esetleg titeket már nem érint az érettségi, mert azért elég jó esély van, hiszen tudjuk, hogy a hallgatóink többsége már átesett ezen a fontos vizsgán, akkor kérjük a türelmeteket és a megértéseteket, hogy tényleg gyakran posztulunk legalábbis sztorit ezzel kapcsolatban, illetve azt láthatjátok, hogy a legtöbb adásunk most ilyen. Viszont ez nem érinti a többi adásunkat, tehát azon vagyunk, hogy havi 2 adással mindenképpen jöjjünk nektek az érettségi témákon felül, úgyhogy ne jegyetek meg, nem váltattunk profilt, nem leszünk ilyen iskolai tananyaggyártó podcast csatorna, viszont most tényleg a legtöbb adásunk az érettségi témában születik, és hogy jól el lehessen különíteni az érettségi adásainkat a többi adásunktól, a Töri Faktos adásokat még a címben TF betűkóddal jelöljük, tehát hogyha látjátok, hogy a címben ott van egy TF hashtag, nem tudom, 5, akkor az azt jelenti, hogy ez az 5. Töri Faktos adás, még ugye a normál adásainknak hát adunk egy címet és kész. Szóval az most jó hosszú lett, a lényeg, hogy ha érettségére készültök, vagy ismertek valakit, aki érettségére készül, vagy érdekel titeket a gimis tananyag, akkor szívből ajánljuk nektek a Töri Faktot, amit mi tényleg óriási lelkesedéssel csinálunk Marcival együtt. Ha pedig nem vagytok érintettek a témában, akkor figyeljétek a Facebook és az Instagram oldalainkat, mert oda mindig kitesszük az aktuális adásunkat, és akkor nem maradtok le a szokásos adásainkról a sok-sok érettségi téma között.
Ezen kívül jó hír a Patreon támogatónknak, hogy ott továbbra is érkeznek havi rendszerességgel a bónuszadások, valamint a pár perc történelmadások, úgyhogy hát az utolsó adásunk óta már eltelt egy jó idő, és azóta két bónuszadásunk is megjelent. Az egyik az a 20-as években játszódott, és a Ku Klux Klan egyik vezetőjéről beszéltünk ebben az adásban. Pár szóban talán csak annyit érdemes megemlíteni, hogy a Ku Klux Klan a 20-as években rendkívül népszerű volt Amerikában, több mint 5 millió tagot számlált, ami egészen megdöbbentő, és akiről ebben az adásban beszélünk, ő nagyban hozzájárult a Ku Klux Klan virágzásához, valamint majd az adásban kiderül, hogy a hanyatlásához is. A másik bónuszadásunk az pár napja érkezett, és ott, ahogy ugye a szavazásnál lehetett dönteni, hogy mit szavaztok meg, ott ugye a másik lehetőség az volt, ami nem nyert végül, az az volt, hogy a kalózok a láthatáron, úgyhogy egy kalózos témában készítettünk nektek egy adást. Egy ízig-véri kalóz történetet hoztunk nektek, amiben vannak véres összecsapások, lázadás, menekülés, kincsrablás, és minden, ami kell egy ilyenhez, egy kis balladai homállyal is megfűszerezve. Úgyhogy akit érdekel, az jöjjön Patreonra, és ott meg tudja hallgatni ezt a történetet.
Most pedig vágjunk bele a mai témánkba, ami nem más, mint a hidegháború valószínűleg legdrágább titkos akciója, ugyanis, hogyha az összköltségeit nézzük, akkor többe került, mint feljutni a Holdra. Na de kezdjük az elején. Történetünk a Szovjetunió területén, a Kamcsatka félszigeten kezdődik. Itt található az Avacsa öbből, ami a világ legnagyobb természetes kikötője, és ezt az adottságet természetesen ki is használták a szovjetek. Ide telepítették a csendes óceáni flottájuk legfontosabb bázisát, ahol hadihajók és tengeralattjárók állomásoztak. 1968. februárjában a K-129 jelzésű tengeralattjáró ebből az öbölből indult el a küldetésére. Hogy ez pontosan mi volt, arról több elmélet is született, illetve természetesen összeesküvés elméletek is, majd erről is lesz szó, de kezdjük magával a tengeralattjáróval, hogy milyen volt ez a jármű. A K-129 1960-ban állt szolgálatba, a szovjetek Projekt 629-esnek, az amerikaiak pedig Golfnak nevezték el ezt a típust, majd 4 évvel később kapott egy felújítást, így a szovjet néven Projekt 629A, amerikai elnevezéssel pedig Golf 2-es besorolást kapott. 99 méter hosszú volt, és 3550 tonna. 1968-ban már nem számított korszerű tengeralattjárónak, hagyományos dízel-elektromos meghajtású volt. 83 fős volt a legénysége, a kapitányt pedig Vladimir Ivanovics Kobzárnak hívták, ő irányította a csapatot. A tengeralattjáró rendszerint 70 napos őrjáratokra indult, többnyire nemzetközi vizeken, az USA nyugati partvidéke mentén járőrözött.
1968. februárjában egy újabb körútra indult, 3 R-21-es típusú rakétával és 2 nukleáris töltetű torpedóval a fedélzetén. A megbeszéltek szerint időnként fel kellett jönni a felszínre, és rádión kellett bejelentkeznie a kamcsatkai állomáshoz. Február 26-án ezt meg is tette ezt a bejelentkezést, legközelebb március 7-én lett volna esedékes a hívás, ez a hívás azonban elmaradt. Az állomáson próbálták felvenni a rádió kapcsolatot a tengeralattjáróval, de ez nem sikerült, ezért erős aggodalom fogta el a szovjeteket. Nagy erőkkel kezdték meg a kutatást az eltűnt K-129-es után. Több hajót, tengeralattjárót és repülőgépet is küldtek a szovjetek a tengeralattjáró megtalálására. Átfésülték a Kamcsatka és Vlagyivosztok közötti területet, de közel 2 hónapos keresés sem járt sikerrel. Végül feladták a kutatást, és a legénység hozzátartozóit röviden csak arról értesítették, hogy a rokonaikat halottnak nyilvánították, több részletet nem közöltek. Ami mondhatjuk, hogy jellemző volt a szovjet kommunikációra.
Erről olvastam egy visszaemlékezést az egyik hozzátartozótól, hogy ez amúgy ilyen őrítő volt számukra, hogy csak annyit mondtak nekik, hogy halottnak nyilvánították a hozzátartozóikat. Nem tudták, hogy például történt valami, mondjuk egy összecsapás, vagy baleset történt, esetleg kórházban halt meg az illető, vagy pedig tényleg valami fegyveres konfliktusban. Semmit nem tudtak, hogy mi történt. Csak azt, hogy meghalt.
És itt egyébként szerinted mi volt annak a kockázata, hogy megmondják, hogy elsüllyedt a tengeralattjáró?
Azt, hogy nem akarták elmondani, hogy elsüllyedt.
Ja, hogy akkor kiszivárog, akkor a családtagokon keresztül mondjuk Amerika megtudja, hogy ez történt.
Hát igen, ez egy titok volt, ezt a Szovjetunió titokban akarta tartani.
Világos. Egyébként most az adásunk nyilván nem a Kurszk névre hallgató tengeralattjáróról szól, de ugye az hát pár évtizede történt, és ott is elég hasonló esetek történtek. Készült is róla film, hát egy pár éve, szerintem már van 5-6 éve is. És hát, hogyha azt nézi az ember, ott is eléggé felzaklatja magát, ahogy nézi ezeket a, nem tudom, fél információkat, amiket kapnak ilyenkor a hozzátartozók, és hát ott ráadásul ugye tudták, hogy életben vannak a tengeralattjárón. Na mindegy, azt majd lehet, hogy egy másik adásban egyszer feldolgozzuk.
De röviden azért elmondod?
Hát igen, ott kb. Az volt...
Meg bocs, így az egészet, hogy mi történt ezzel a tengeralattjáróval?
Hát nem tudom, mert már régen foglalkoztam ezzel, de a lényeg az, hogy elsüllyedt viszonylag sekélyebb vizeken, és tudták, hogy életben vannak, még valószínűleg valami robbanás történt, és megvolt az esély arra, hogy kihozzák őket, viszont a szovjetek, bocsánat, ez már oroszok, tehát ez a 2000-es évek eleje, ők visszautasítottak mindenféle segítséget más országoktól, tehát itt egyébként, hát már nem emlékszem, de az északi, a skandináv országokból többen felajánlották, meg az angolok is, hogy segítenek, de végül hát ugye katasztrófába fulladt az egész, mert ők visszautasították, és mire hát elvileg nem tudtak csatlakozni a régi szovjet típusú, hát ilyen mentő búvárhajóval a tengeralattjáró kiáratához, mert nem csatlakozott, valami ott nem működött megfelelően, és mivel nem engedték hozzá a nyugati segítőket, ezért egy idő után ez a kopogás elhalt. De ez hát még viszonylag fiatalabb voltam, de arra emlékszem, hogy napokon keresztül beszámoltak erről a hírekben, hogy még mindig tudják, hogy életben vannak. Hát az, amikor egy ilyen katasztrófánál, ugye ilyen barlangkatasztrófákhoz hasonlóan, ugye tudják, hogy mondjuk mennyi ideig van még vízük, élelmük, levegőjük, és itt is tudták, hogy még életben lehetnek még napokkal később is. Hát egy nagyon tragikus történet. És az orosz hatóságok egyértelműen hibásak voltak ebben az egész történetben, hogy nem sikerült egy embert sem megmenekíteni.
Ez tényleg egy tragikus történet, és hát sajnos elég sok ilyen hasonló előfordult a tengeralattjárók történetében, hogy az emberek élve lettek a tengeralattjárók fogjai, és végül meghaltak. Hát sajnos ez is egy hasonló történet abban a szempontból, hogy eltűnt a tengeralattjáró, és egy idő után már nem volt remény arra, hogy a K-129 legénysége életben marad. De hát ugye, ahogy említetted, tényleg óriási erőkkel kezdték meg a kutatást a tengeralattjáró iránt. Egyrészt valószínűleg az embereket is feltették, illetve hogy az elhangzott atomtöltetű torpedók, illetve ballisztikus rakéták voltak a fedélzetén, tehát mindenképpen egy értékes fegyverarzenált szállított ez a tengeralattjáró, úgyhogy érthető is a szovjeteknek a kétségbeesett keresése, és ez a nagy mozgolódás nem került el az amerikaiak figyelmét sem, akik természetesen tudni akarták, hogy mit keresnek annyira a szovjetek, és annyira látványosan is igazából nem is leplezve kutattak valami után a tengeren, hogy ez igencsak felkeltette az amerikai haditengerészet érdeklődését. És az amerikaiaknak volt egy olyan technológia kezükben, ami a szovjeteknek nem állt rendelkezésükre, ez pedig a Sound Surveillance System volt, ami rövidítve SOSUS vagy SOSAS, így is úgy is hallottam kiejtve, kicsit ilyen, nem tudom, után hangzik, hogy SOSAS, de lehet, hogy SOSAS-nak ejtik.
Vagy hívhatjuk magyarul SOSUS-nak.
SOSUS. Atya ég, mit fogok ezért kapni a kommentekben. Szóval egy víz alatti hangfigyelő rendszerről van szó, ami egy elég érdekes rendszer, úgyhogy tegyünk egy kis kitérőt, és beszéljünk erről a SOSUS-SOSAS rendszerről. A második világháború végéhez közeledve az amerikaiak felfedezték, hogy az óceánban van egy hangcsatorna, amin keresztül az alacsony frekvenciájú hangok nagy távolságokat tudnak megtenni. Ezt SOFAR-nak nevezték el, ami a Sound Fixing and Ranging rövidítése, vagyis hangrögzítés és tartomány vagy hatótávolság. Elkezdtek kísérletezni, hogy kisebb robbanó tölteteket robbantottak fel az óceánban, és mérték, hogy milyen sebességgel terjed a hang, illetve mekkora távolságot tesz az meg. A hang a vízben sokkal gyorsabban terjed, mint a levegőben. Ugye a levegőben 330 méter per szekundum a sebessége, de ez sós vízben 1500 méter per szekundum. Édes vízben ez valamennyivel kisebb, de még ott is sokkal gyorsabb, mint a levegőben. És az amerikai haditengerészet azt találta ki, hogy ha elsüllyed egy hajó, vagy lezuhan az óceánba egy repülő, és a fedélzeten vannak túlélők, akkor ők tudnának magukról úgy jelt adni, hogy ha a fedélzeten van egy kisebb robbanótöltet, azt berobbantják, és akkor a hangot gyorsan észlelik a legközelebbi állomáson, és tudnak segítséget küldeni. Tehát ez egy ilyen mentő projekt akart lenni, és ezt a hangcsatorna után SOFAR-nak nevezték el. Ez a második világháború vége felé történt, az 50-es években pedig a haditengerészeti kutatási hivatal nagy titoktartás mellett megbízta az AT&T-t, az American Telephone and Telegraph Company-t, és annak gyártó részlegét, a Western Electric-et, hogy fejlesztenek ki egy tenger alatti megfigyelő rendszert, amellyel észlelik és nyomon követik a szovjet tenger alatti járókat.
Egyébként számomra egy kicsit fura, hogy egy, hát értem, hogy benne van a nevében, hogy American, de ez ilyen, akkor ilyen matávnak megfelelő cég lehetett, és hogy nem valamilyen katonai fejlesztés részeként végezték ezt el, hanem kiszervezték.
Hát egy hírközlési cég, igen.
Hát ez számomra akkor is fura, hogy hírközlési cégre ilyet bíznak a hidegháborúban. Na mindegy, ők tudták.
Hát valószínűleg tudták, hogy ott dolgoznak olyan technikusok, olyan mérnökök, olyan szakemberek, akik képesek lehetnek erre. És ez valóban egy óriási mérnöki munka volt, már maga az, hogy megtervezik ezt a megfigyelő rendszert, hát még a kiépítése. Gyakorlatilag az óceán fenekén elhelyeztek úgynevezett hidrofonokat, amiket víz alatti kábelekkel kötöttek össze a parton lévő haditengerészeti központokkal. Ezt a rendszert először a Bahamák környékén építették ki, majd elhelyezték ezeket a hidrofonokat a nyugati part mentén és Hawaii közelében is. A hidrofonoknak köszönhetően hallották, hogyha történt valami szokatlan a tenger mélyén, tehát például mondjuk egy robbanás, és nemrég lehetett olvasni erről a rendszerről, ugyanis amikor történt egy hát sajnálatos baleset, szintén tenger alatt járó baleset, a Titán tenger alatt járóról van szó, hogy ugye ők meg szerették volna nézni a Titanicot, leszerettek volna merülni a Titanic roncsához, azonban egy idő után nem adtak ki át magukról, eltűntek, akkor ezt a víz alatti megfigyelő rendszert hívták segítségül, és hallották is a hidrofonoknak köszönhetően, hogy történt valami baleset, úgyhogy még mindig működik ez a hidegháború alatt kialakított, kiépített rendszer.
Na de térjünk vissza 1968-ba. Az amerikaiak észlelték a fokozott szovjet mozgósításokat, és ezért a haditengerészet szakemberei átnézték a SOSUS március elejé felvételeit. És itt meg is találták, amit kerestek, és kiderült, hogy március 8-án éjjel két erős robbanást érzékeltek a hidrofonok, 6 perces különbséggel. Az érzékelők helyzete alapján igyekeztek meghatározni, hogy hol történhetett a robbanás, és mint kiderült, a szovjetek nem jó helyen végezték a kutatást. Itt az amerikaiaknak egy ilyen háromszögeléssel sikerült belőniük egy kb. 1000 négyzetkilométeres területet, hogy hol érdemes keresni. Hát ugye ez nagyjából egy ilyen 30 kilométeres terület, tehát egy ekkora területet képzeljetek el. Ez a terület a Hawaii-szigetektől észak-nyugati irányba feküdt, tehát jóval keletebbre attól, ahol a szovjetek keresték a tenger alatti járót. Időközben kiderült az is, hogy az amerikaiak által belőtt térségben a Hawaii Egyetem kutatóhajója olajfoltot vett észre a víz felszínén, amiből a mintavétel után kiderült, hogy radioaktív, és ezek után az amerikai haditengerészet, hát gyakorlatilag már biztos volt benne, hogy egy tenger alattjáró süllyedt el, méghozzá egy olyan tenger alattjáró, ami nukleáris fegyvert szállított. Erről mindenképpen meg akartak győződni, ezért májusban megindították a Szent Dollár nevű hadműveletet, amelynek az volt a célja, hogy megtalálja ezt az eltűnt tenger alattjárót. Egy olyan kutatóhajót küldtek ki először, ami már egyszer sikeresen megtalált egy elsüllyedt atomtenger alattjárót, és bevetették a USS Halibut nevű tenger alattjárót is. Ez utóbbi egy ilyen különleges tenger alattjáró volt, ugyanis hatalmas, hosszú orra van, és eredetileg atomtöltetű robotrepülőgépek hordozására és indítására tervezték meg, de amikor megjelentek a ballisztikus rakéták, akkor a Halibut technológiája elavulttá vált, és új funkciót kapott a jármű. És ekkor arra kezdték el használni, hogy a szovjetek tenger alatti kábeleit találták meg ezzel, illetve hát ilyen megfigyeléseket végeztek, valamint, mint jelen esetben is, a mentés lett a fő feladata. A hosszú orr részben helyet kaptak a hírszerzők, és még a technológiai felszereléseiket is tudták itt tárolni, szóval tényleg nagy volt benne a hely. Különlegessége volt még, hogy olyan technológiával rendelkezett, hogy viszonylag jó minőségű fotókat tudott készíteni a víz alatt. Ezeket a fotókat úgy készítette el, hogy két egyenként két tonnás henger volt, hát egy ilyen drótkötélre rárögzítve az aljára, amiket halaknak neveztek el, és ezeken a hengereken észlelő berendezések voltak, szonárral, fényképezőgépekkel és kamerákkal. Úgyhogy ezeket a megfigyelő berendezéseket ugye a drótkötélen le tudták engedni, és akkor így fel tudta térképezni ez a hajó a víz alatti világot.
Az amerikai kutatás pedig sikerrel végződött, június 15-én a Halibut rátalált az elsüllyedt K-129-re. Közel 20 ezer felvételt készített a roncsról, hogy a szakértők a lehető legpontosabban tudják meghatározni, hogy mit is találtak pontosan, és milyen állapotban van a tenger alattjáró. Az eredmény pedig egészen megdöbbentő és izgalmas volt. A tenger alattjáró roncsa 5000 méter mélyen feküdt, és látszódtak rajta a becsapódás nyomai. Ketté tört a tenger alattjáró, valószínűleg akkor, amikor nekiütközött az óceán fenekének, és a tat része egy kissé elsodródott a roncs többi részétől. Az eleje és a középső rész viszont úgy tűnt, hogy viszonylag éppen megmaradt. Ugye három rakéta volt rajta, ezek közül kettő megrongálódott az indító tubusokkal vagy silókkal együtt, de a harmadik rakéta úgy tűnt, hogy viszonylag éppen megúszta ezt a balesetet.
Egyébként az elképesztő, hogy hát 5000, tehát 5 kilométer mélyen olyan pontos felvételeket tudtak készíteni, hogy ezeket mind meg tudták állapítani.
Szerintem ehhez az adáshoz is fogunk montást készíteni, mert nagyon sok fotó megtalálható a neten. Nem annyira régen egyébként, a 2000-es években hozták nyilvánosságra ezt a projektet, és a, hát nem a teljes dokumentációt, de néhány iratot. Egyébként a CIA-nek a honlapján például fent van a történet. Most nyilván ők annyit osztanak meg, amennyit akarnak be ebből.
Meg azt a részét, vagy úgy, ahogy ők akarják.
Persze, de akkor is sok fotó van róla, úgyhogy Facebookra biztos, hogy fogunk csinálni egy fotómontást, és akkor lesz kép, vagy láthatok majd képet a tenger alattjárókról is, illetve arról is, hogy milyen fotót készített a Halibut a K-129-ről. És felmerülhet a kérdés, hogy mégis mi okozhatta a tenger alattjáró végzetét, ugye ezt nyilván a szovjetek és az amerikaiak is tudni akarhatták. Ezt azonban pontosan nem lehet tudni, azonban több elmélet is született, és talán nem meglepő, hogy az egészen egyszerű magyarázatoktól kezdve a legextrémebb összeesküvés elméletekig terjed a skála, tehát többféle elmélet is létezik. Kezdjük azzal, ami a legvalószínűbb. Ez szerint egy műszaki hiba miatt a három rakétából kettő egymás után berobbant, és a detonáció súlyosan megrongálta a tenger alattjárót. A rakéták hajtóanyaga folyékony volt, ami veszélyesebb volt, mint a szilárd hajtóanyag, és egyébként erre később átálltak a szovjetek is erre a szilárd hajtóanyagú rakétára. Tehát ez az egyik megoldás, hogy itt a rakétákkal történt valami zavar, valami baleset, és akkor felrobbantak, és emiatt elsüllyedt a tenger alattjáró. történhetett valamilyen üzemzavar, esetleg rövid zárlat, vagy pedig az is elképzelhető, hogy szivárgott az üzemanyag, és ez okozott problémát. Van olyan feltételezés is, hogy az ólomakkumulátorok részébe vagy rekeszébe valahogyan bejuthatott a tengervíz, ez pedig a felszabaduló hidrogén beroppanását okozta. Ugye ezek a lehetőségek azt feltételezik, hogy valamilyen baleset történt, ami hát nagyon sajnálatos, azonban néha előfordulnak. És természetesen vannak olyan magyarázatok is, amik szándékosságról számolnak be, úgyhogy akkor nézzük ezeket az elméleteket, hogy mik történhettek még a K-129-en.
Haladjunk tovább a kevésbé meredektől a legmeredekebb elméletekig. A kevésbé meredek elmélet szerint a K-129-et szándékosan sértette meg egy amerikai tengeralattjáró, a Swordfish, vagyis a karthal. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy a neve az direkt pont Swordfish. Na mindegy, minden esetre a feltételezés alapját az adta, hogy a Swordfish sérülésekkel érkezett a Yokosukai kikötőbe, majd ahogy jött, úgy el is ment. És a szovjetek azt állították, hogy a Swordfish szándékosan nekiment a K-129-nek, és ez okozhatta a tengeralattjáró vesztét. Az amerikaiak természetesen tagadták ezt, az ő állításuk szerint egy jégtömb tett kárt a Swordfishben, semmi közük nem volt a szovjetek balesetéhez. Tehát akkor a sokadik elmélet szerint a Swordfish nekiment a K-129-nek, és ezzel elsüllyesztette a tengeralattjárót. Viszont akkor most nézzük meg, hogy mi a legvakmerőbb összeesküvés elmélet a tengeralattjáró eltűnésével kapcsolatban. Ez szerint a K-129 kapitányát és legénységét meglepte az, hogy a tengeralattjárójukkal ki kellett futniuk a kikötőből, mert úgy tudták, hogy egy másik tengeralattjáró indul majd őrjáratra, azonban valami oknál fogva az nem állt készen, úgyhogy őket hívták. A K-129 legénységének több tagja is szabadságon volt ekkor, ezért másoknak kellett beugraniuk, olyanoknak, akik kevésbé voltak tapasztaltak. Hivatalosan a legénység 83 főből állt, a névsorban is ennyi név van, de itt van egy nagy csavar a történetben, mert ezt a névsort meghamisították, legalábbis ez szerint az elmélet szerint, és valójában több ember volt a tengeralattjárón, mint amennyit a névsor állít. És hogy kik voltak ezek a plusz utasok? Hát a KGB emberei, akik egy nagyon aljas tervvel szálltak fel a tengeralattjáróra, azzal a tervvel, hogy kirobbantsanak egy háborút Amerika és Kína között, méghozzá úgy, hogy a tengeralattjáróról kilövik a rakétákat amerikai célpontokra, többek között Pearl Harborra, majd a gyanút a kínaiakra terelik.
Az elmélet szerint a KGB emberei azért voltak a tengeralattjárón, hogy ha kell, akkor erőszakkal is rávegyék a legénységet, hogy hajtsák végre a tervet. Azonban ők erre nem voltak hajlandóak, és valahogy berobbantották a saját tengeralattjárójukat. Ami ugye egy elég kacifántos teória, és itt még nem áll meg a történet, ugyanis egy Tom Clancy nevű író írt egy regényt Vadászat a Vörös Október címmel, amiben nagyon hasonló a történet. És Clancy azt állította, hogy a regénye megjelenése után az FBI kihallgatta őt azután, hogy megjelent a könyve, és tudni akarták, hogy honnan szerezte ezeket az információkat az író. Tom Clancy a hidegháború alatt több katonai és kémregényt is írt, és több esetben a történetei részletei egyeztek a valósággal, amit többen gyanúsnak, vagy legalábbis roppant érdekesnek tartottak. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes rész, hogy hát nem tudom, több összeesküvés elmélet is született ennek kapcsán. És visszatérve az elmélethez, miszerint a KGB állt volna a K-129 szerencsétlensége mögött, ugye ezt nem bizonyította be senki, és hát valószínűleg nem is nagyon lehet, ugyanis a K-129 elsüllyedt, és magával vitte a titkait a mélybe.
Itt egyébként nekem erről az jutott eszembe, hogy a 70-es években volt egy olyan James Bond film, amiben Roger Moore szerepelt, aminek nagyon hasonló története volt, és ugye itt 68-ban történt ez a tragédia, és hát itt most egy kicsit utána néztünk, mert ugye az a James Bond film az arról szólt, hogy hát ez az összeesküvés elmélethez hát valamennyire hasonlít az alaptörténete. Ott egy ilyen nagy hajó volt, aminek ilyen csúcsíves volt az eleje, és hát így más tengeralattjárókat kebelezett be, de nem csak egy országét, hanem ha jól emlékszem, akkor angol tengeralattjárót is, és szovjetet is, és hát így a két felet megpróbálta egymás ellen huszítani ez a főgonosz, ami, hogyha azt veszük, akkor rendkívül mód hasonlít ehhez a történethez.
Igen, egyébként a kínaiak pont a szovjetektől kaptak, vagy vettek nukleáris fegyvereket. Erről az amerikaiak tudtak, de azt is tudták, hogy ballisztikus rakétáik, ha jól tudom, még nem voltak. Tehát, hogyha ki is lőtték volna a szovjetek a tenger alatti járóról ezeket a rakétákat, valószínűleg az amerikaiak nem a kínaiakra gyanakodtak volna elsősorban. Habár ugye ismételten ez csak egy összeesküvés elmélet, vagy legalábbis most annak van kikiáltva, úgyhogy ez csak egy ilyen érdekesség ezzel kapcsolatban. Egyébként szerintem bármikor történik egy baleset, akkor mindig felmerül egy ilyen földtől elrugaszkodott elmélet. Például hát most megint visszatérek erre a Titán tenger alattjáróhoz, hogy ugye ott több befolyásos gazdag ember is volt a fedélzetem, és persze nyilván voltak, akik azt mondták, hogy nem véletlen, hogy berobbant ez a tenger alattjáró. Volt, aki azt mondta, hogy nem is történt baleset, hanem valahova elmentek, vagy elrabolták őket. Úgyhogy
úgy megjátszották a saját halálukat.
Igen, itt is rögtön megjelentek az ilyen elméletek. Aztán megjöttek nyilván a beszámolók, a hivatalos jelentések a talált roncsokról, de mindig vannak olyan emberek, akiknek nem elegek a bizonyítékok, hanem hisznek abban, hogy valamit eltitkolnak előlük. És hát lehet egyébként, hogy néha tényleg megtörténik, hogy a hivatalos jelentéssel ellentétben más a sztori, szóval nem mondom, hogy ez minden esetben hülyeség. Itt ez most egy elég elvetemült elmélet, miszerint egy atomháborút akart volna kirobbantani a KGB. Na mindegy, de térjünk vissza a sztorihoz. Tehát az amerikaiak megtalálták a K-129-et, és úgy döntöttek, hogy nem értesítik a szovjeteket arról, hogy hát megvan a tenger alatti járótok, hanem helyette egy vakmerő és elsőre lehetetlennek tűnő ötletük támadt, hogy felhozzák azt a tenger, illetve az óceán fenekéről. Ugye egyrészt rajta volt egy csomó értékes szovjet atomfegyver, de elsősorban állításuk szerint nem is ez volt a legértékesebb, amit találhattak a tenger alattjárón, hanem az abban tárolt kriptográfiai eszközök, gépek, kódkönyvek. Úgyhogy ez volt az, ami leginkább felkeltette az ő érdeklődésüket.
Az eddig elhangzottak, azok mind 1968-ban történtek, ugye ekkor Johnson volt az elnök, viszont ez volt az utolsó éve, és ő amikor értesült erről az egész tenger alattjárós történetről, akkor nagyon örült annak, hogy sikerült megtalálni a K-129-et, de hogy mit csináljanak majd azzal, az már nem az ő felelőssége volt, hanem az utódjáé, aki Richard Nixon volt, aki 1969. januárjában lépett hivatalba. Neki a, hát most nem tudom már, lehet, hogy több mint egy hónapja elhunyt Henry Kissinger volt a nemzetbiztonsági tanácsadója, és ő mutatta meg Nixonnak a fotókat a K-129-ről, és előállt azzal a vakmerő ötlettel, hogy mi lenne, hogyha felhoznák a tengeralattjárót, és ezzel ugye az USA nagyon jól járna, hiszen lehet, hogy olyan dolgokat is sikerülne kiteríteni a hidegháborús ellenfeléről, amit korábban nem tudtak. Nixon úgy döntött, hogy a tengeri hírszerzés helyett a CIA hatáskörébe helyezi az ügyet. Bármit is akartak az amerikaiak, az nagy kockázatot jelentett, ugyanis a K-129 az nemzetközi vizeken süllyedt el, és ezzel gyakorlatilag, hogyha felhozzák a roncsot, azzal gyakorlatilag ellopnak szó szerint egy szovjet tengeralattjárót, amivel azt kockáztatják, hogy a szovjetek ezt egyfajta támadásnak veszik, és agresszívan reagálnak rá. Tehát úgy kellett mindenképpen megkaparintaniuk a zsákmányt, hogy a szovjetek ne vegyék észre. De hogy lehet egy közel 100 méteres tengeralattjárót titokban felhozni 5000 méter mélyből?
A CIA igazgatója ekkor Richard Helm volt, aki kiadta a parancsot a CIA technikusainak, hogy dolgozzák ki a 129-en tárolt értékes információk megkaparintásának a tervét. Több ötlet is született, például, hogy építsenek egy távirányítású mini tenger alatt járót, amit levinnének a roncshoz, és beküldenék az első tenger alatt járóba, és kihoznák belőle azt, amire szükségük van. Azonban ezt elvetették, és arra jutottak, hogy az lenne a legjobb, hogyha az egész tenger alatt járó roncsot ki tudnák emelni, és meg tudnák szerezni. Felmerült, hogy víz alatti rakétákkal, vagy pedig ballonokkal emeljék ezt föl, de ez nem tűnt megvalósíthatónak. Ugye ez egy nagyon nagy és nehéz tenger alatt járó. Ahogy már említettük, 3500 tonnát nyomott, így a felhozása a vízben 1700-1900 tonna emelő erőt igényelt. Ekkor Richard Hamm egy olyan megoldási javaslatot kapott, amit elsőre nem akart elhinni. Carl Duckett vezette a CIA tudományos és technológiai igazgatóságát, és azzal az ötlettel állt elő, amire Hamm csak ennyit mondott, te meg vagy őrülve. Na de mi volt ez a hihetetlen terv? Azzal állt elő Duckett, hogy építsenek egy monumentális hajót, aminek a belsejéből leengednek egy markoló szerkezetet, ami megragadja az elsüllyedt tenger alattjárót, és felemeli azt a hajó belsejébe. Arra is gondoltak, hogy az óriási hajó azért ugye elég feltűnő lenne, ezért legyen az a fedősztori, hogy a hajó egy nagy kutatóhajó, ami mélytengeri bányász tevékenységet folytat. Duckett utólag azt mondta, hogy amikor mindezt előadta Hammsnek, az igazgató úgy tűnt, hogy közel állt ahhoz, hogy kidobja Duckettet az ablakon, tehát egy ilyen óriási örültségnek tartott ezt az egészet.
Több dolog is aggasztotta a CIA igazgatóját. Egyrészt várhatóan óriási költségekkel kellett számolniuk, ugye itt, ahogy a felvezetőben említettük, ez az egész projekt ez drágább volt, mint az Apollo 11, és az is egyértelmű volt, hogy egy hatalmas hajót kell megtervezniük, megépíteniük, és letesztelniük a működését, ami évekig fog eltartani. Ami pedig a legfontosabb kérdés volt Hamm számára, hogy hogyan tartsák az egészet titokban, ha ugye ennek a hatalmas tervnek a megvalósításához több száz, de mondhatjuk bátran, hogy inkább több ezer ember munkájára lesz szükség, akik a munka közben számtalan feljegyzést fognak készíteni, amiket aztán ki tudja, hogy hova juttatnak el, és ezek a feljegyzések vagy tervek kiknek a kezébe kerül. Mindezek ellenére senki nem állt elő jobb ötlettel, úgyhogy ezen a vonalon indultak el. Hamm összehívott egy értekezletet, amin a hírszerzés felső vezetői vettek részt, és a legmagasabb prioritású besorolást kapta a K-129 megszerzése. A Fehérházban is rábólintottak a tervre, úgyhogy megkezdődhetett a kidolgozás. A küldetés az Azorian fedőnevet kapta, és 350 millió dolláros büdzsét engedélyeztek rá.
Az Azorian projektnek már a legelején is sok kritikusa volt. Többen őrültségnek tartották, és hangot is adtak a kétségeiknek, hogy vajon valóban megéri-e ennyi időt, energiát és pénzt fordítani a K-129 kiemelésére, mikor valójában nem lehetnek abban biztosak, hogy egyrészt sikerül-e ez a vállalkozás, amire egyébként a legoptimistábbak is csak 10-20%-nyi esélyt adtak. Másrészt pedig, hogyha sikerül is felhozniuk a tenger alatt járót, akkor valóban találnak-e hasznos dolgokat rajta. Ahogy azt ugye korábban említettük, itt főleg a kriptográfiai anyagok és kódkönyvek voltak az érdekesek, és felmerült a kérdés, hogy oké, de hát ugye elsüllyedt ez a tenger alatt járó, és több év lesz, mire megépítik a kutatóhajót, akkor ezek így hosszú évek távlatában mennyire lesznek még aktuálisak, és mennyire lesznek használható információk a CIA számára. Szóval voltak olyanok, akik ezt az egészet tök hülyeségnek tartották, és azt mondták, hogy ez az Orion terve olyan, mint hogyha egy Jules Verne regényt egy Ian Fleming történettel gyúrtak volna össze. Azonban azt se felejtsük el, hogy a holdra szállás 1969-ben valósult meg, ami hatalmas büszkeséggel és önbizalommal töltött el az amerikaiakat, és a holdra szállás megelőző években pedig egyre nagyobb és nagyobb technológiai ugrásokat hajtottak végre. Úgyhogy hát mondhatjuk, hogy jogosan, de úgy vélték, hogy az amerikai technológia előtt nincsen lehetetlen, és bármit meg tudnak oldani. Úgyhogy igen, erősen bennük volt egy ilyen hurrá optimizmus a projekt sikerességével kapcsolatban. És egyébként, ez itt most a promóció helye, hogy a holdra szálláshoz vezető útról készítettünk egy bónusz epizódot Patreonon, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok erre, akkor azt meg tudjátok ott hallgatni.
A CIA megtalálta a legmegfelelőbb embert, aki segíthet a projekt kivitelezésében, a hírhedt 9 milliárdost, Howard Hughes-t. Hughes olyan volt a saját korában, mint ma Elon Musk. Óriási vagyont örökölt a szüleitől, és a családi birodalmat még tovább növelte. Igazi reneszánsz ember volt, többek között volt pilóta, gyáros, filmproducer és rendező is. Az apja feltalált egy olajkút fúrásához használható fúrót, ami egy-kettőre gazdaggá tette őt, Howard pedig követte őt a pályán. Mérnöknek tanult, és szülei korai halála után már ő vezette a családi céget, a Hughes Tool Company-t. Howard Hughes híres volt a vakmerő vállalkozásairól, például 1932-ben megalapította a Hughes Aircraft Company-t, és egy saját tervezésű repülőgéppel felállította a szárazföldi repülőgépek sebességrekordját, 352 mérföld per órát. 1938. júliusában pedig egy Lockheed 14-es repülésével rekordidő alatt 91 óra 14 perc alatt kerülte meg a Földet. A II. Világháború alatt Hughes érdeklődése a katonai repülőgépek felé fordult, a cége több szerződést kötött az állammal. Hughesnak egészen elképesztő ötletei is voltak, például egy fából készült 750 férőhelyes 8 motoros repülő, a Hercules. Mondjuk erről szívesen megnéznék egy képet, hogy ez hogy nézhetett ki.
Van róla fent, úgyhogy majd teszünk a montázsba.
Szóval egy egészen speciális fából készült repülőgépet, és ez a gép végül csak a világháború után készült el, és mindössze egy tesztrepülése volt, szóval nem volt olyan jó üzlet az amerikai kormánynak, akik több 10 millió dollárt fizettek ezért a gépért előre, még a háború ideje alatt. Hughes az 50-es években aztán visszavonult a nyilvánosságtól, de a háttérben továbbra is dolgozott cégei irányításán, sőt, új cégeket is létrehozott, megalapította például a Howard Hughes Orvosi Intézetet, amit a Hughes Aircraft Company nyereségéből épített fel. Hughes szerint a központot azért hozták létre, hogy feltárják magának az életnek a keletkezését, tehát nem kicsi dolgokra vállalkozott Howard Hughes. Aztán a 60-as években Hughes kiköltözött egy Las Vegas-i hotel a Desert Inn legfelsőbb emeletére, ahol a világtól elszigetelten élt, és az a hír járta, hogy mind fizikailag, mind mentálisan borzasztó állapotba került, és csak a legbizalmasabb embereivel találkozott személyesen.
Ő volt tehát a CIA szemében a tökéletes ember az Azorian projekt megvalósításához, ugyanis híresen furcsa volt ahhoz, hogy ne keltsen különösebb megdöbbenést az, hogy belevág egy olyan szokatlan projektbe, mint egy mélytengeri bányászhajó megépítése. Ráadásul bíztak is benne, mert Hughes már korábban is kimutatta azt, hogy ő egy ilyen amerikai patrióta. Ugye, ahogy az előbb említettük, a cégeivel már korábban is részt vett az amerikai haditechnika fejlesztésén. Ráadásul Nixon elnök megválasztását is komoly összegekkel segítette a kampány során. Ami a CIA számára pedig külön pluszpont volt, hogy Hughes cége, a Hughes Tool Company egyedül a milliárdos kezében volt, ő volt a tulajdonos, így a költségvetésre nem annyira láttak rá a kívülállók, és nagyobb szabadságot kaphattak ezen a téren, úgyhát a költségek pedig viszonylag gyorsan emelkedtek. Illetve az is jól jött a CIA-nak, hogy egy civil cég neve alatt fut a projekt, tehát hogy egy civil vállalkozásnak tűnik a hatalmas hajó megépítése.
És erre az adásra a Tündi készült, és most, ahogy így belemélyedtünk Howard Hughes életébe, most nekem eszembe jutott, hogy várjunk csak, nem ő az az ember, akiről az Iron Man-t, vagyis Vasembert mintázták a képregényekben, egy ilyen iszonyatosan gazdag, hát ilyen fegyverekkel is foglalkozó, gazdag családból származó milliárdos, multimilliárdos, aki ilyen technológiai cégekbe investál. És most rákerestem, és de. Tehát Howard Hughes, akinek a neve alatt fog futni ez az egész projekt, ő nem más, mint vasember, vagy legalábbis a való életben róla mintázták vasembert.
Egyébként szerintem érdekes ez a jelenség, kicsit az Elon Musk jelenség is hasonló, hogy vannak azok az emberek, akiknek ilyen őrült vízióik vannak, és hát nemrég készítettünk Patreonra egy adást egy 17. századi tudósról, aki azt a célt tűzte ki, hogy feljut a Holdra, és nagyon meredek elképzelése volt, hogy ezt hogy fogja megtenni. Nyilvánvalóan most már utólag tudhatjuk, hogy amit kitalált, az nem annyira kivitelezhető. Egyébként többek közt ilyenek voltak benne a tervében, hogy az angyaloktól kell segítséget kérni, hogy kapjatok levegőt az űrben. Tehát nagyon érdekes dolgot ő talált ki, de mindesetre szerintem valahol tök jó, hogy vannak ilyen őrült zsenik, vagy ha nem is zsenik, de olyanok, akik imernek kísérletezni. Aztán néha, persze nyilván, hogyha az igazolódik be, hogy hülyeség, amit kitaláltak, vagy rosszul sül el a dolog, akkor a közvélemény elég erősen megszokta őket bélyegezni. Most például itt a Titán tenger alatt járó is azért elég erősen gúny forrása lett, tehát nagyon sokan gúnyoltak rajta, hogy milyen hülyeség volt ez az egész, és joystickkal irányítják a tenger alatt járót, és hogy ez mi már. De hogyha meg ugye sikeres lett volna a projekt, akkor pedig hát ezek az emberek így fürödnek a dicsőségben, hogy mekkora zsenik. Szóval érdekes szerintem ezeknek a, hát nem is tudom milyen embereknek mondjam, az ilyen embereknek a megítélésük, hogy utólag ítéli őket meg a közvélemény a sikerüktől függően.
Jó, de ők igazából könnyen beszélnek, tehát most, hogyha végtelen pénzem lenne, vagy közel végtelen, akkor én is minden idióta ötletbe elkezdenék investálni, hát ha valamelyik beválik.
Hát jó, de azért nyilván olyanban, amiben hiszel. Tehát szerintem én teljesen nyilvánvaló hülyeségekben nem. Aztán nyilván kiderül néha, hogy amiben belefektették a pénzt meg az energiát, az nem feltétlen működőképes. De mindesetre Hughes is egy ilyen, most nem reneszánsz ember volt, aki mindenfélébe szívesen belekapott, aztán néha sikerrel járt, néha kevésbé. Lássatok például itt ez a fából készült repülő, ami hát jó ötletnek tűnt, aztán kiderült, hogy annyira nem működőképes.
Viszont most itt Howard Hughes-ról beszélünk, és majd erről a tenger alatt járó kiemeléséről, vagy legalábbis ennek az ezzel kapcsolatos próbálkozásról, de ez a mélytengeri bányászhajó, ennek az ötlete, ez egyáltalán nem hülyeség, és a mai geopolitikai helyzetet is sok szempontból meg fogja az határozni, hogy melyik ország milyen mélytengeri bányászati képességekkel rendelkezik, és nemrég láttam egy videót erről az interneten, ahol arról volt szó, hogy pont, hát most nem mernék rá megesküdni, de ugyanebben a térségben, tehát egy nemzetközi vizeken, Hawaii-tól észak-nyugatra, tehát kb. Most nyilván nem ott, ahol elsüllyedt a K-129, de itt az északi részén a Csendes óceánnak, ott van egy olyan terület, ahol iszonyatosan értékes dolgok vannak a tengerfenéken, és most egyre több nagy állam küldi oda az ilyen mélytengeri bányászhajóit, hogy kiaknázzák ennek a lehetőségét, mert hát, hogyha az ember egy-két ilyen óceán mélyével kapcsolatos podcastet vagy videót megnéz, akkor kiderül számára, hogy ezekről a régiókról, amik itt ugye nagyon mélyen vannak, gyakorlatilag szinte semmit nem tudunk, és lehet, hogy iszonyatosan értékes fémek, vagy más olyan anyag van a tenger mélyén, amit aztán nagyon jól tudnak használni a különböző technológiákra.
Igen, ez egyébként egyfajta megközelítés, másfél viszont szerintem valahol egy kicsit tragikus is, hogy rögtön ezt keresik az emberek, hogy akkor mi az, amit meg lehet kaparintani, mi az, amit ki lehet ásni. És azért ott létezik egy élővilág, egy ökoszisztéma,
amiről szintén nem tudunk szinte semmit.
Amiről szintén nem tudunk semmit, de már úgy áll hozzá egy csomó nagy vállalat, meg hát nem tudom, akik ezt a potenciált keresik, hogy akkor mi az, amit jól oda mehetünk, és akkor felmarkoljuk, miközben lehet, hogy óriási károkat okoznak ezzel, sőt, szinte minden bizonnyal. De persze én azt már szerintem, mert hogy sokaknak lejött, én elég idealista vagyok, úgyhogy én tökre örülnék, hogyha például az óceánokat hagynák úgy, ahogy vannak. Szerintem nagyon jól el vannak az emberi tevékenység nélkül, és már azért ugye így is elég sok minden van az óceánban. Mindenféle szemét, meg mindenféle vezeték, meg ki tudja még milyen, mit az ember tett oda, úgyhogy Hát nem tudom, én azért nem vagyok annyira lelkes az iránt, hogyha kiderül, hogy nem tudom, még hogyha a legértékesebb anyag is lenne ott, én örülnék, hogyha ott hagynák. De nyilván nem mindenki gondolkozik így, és ennek is biztos megvan az előnye és a pozitív oldala, de szerintem térjünk vissza a témánkhoz.
Nem, egyébként tényleg térjünk vissza, tehát én ezt mindjárt be is zárom ezt a záróélet, de ugyanez a kérdés, nekem mostanában ez a mániám, de hogy ugyanez a kérdés, ez felmerül az űrrel kapcsolatban is, meg a holda, hogy ott mit lehet bányászni majd, és egyébként a Tim Marshallnak, akinek mindenféle geopolitikai könyvei vannak, pont most fog megjelenni februárban egy új könyve, ami azzal foglalkozik, hogy az űrben milyen potenciális lehetőségek vannak, illetve hogy a jövő háborúit nem ott fogjuk-e megvívni egymásra. Na mindegy, ezek rendkívül érdekes dolgok, de tényleg most már bezárom ezt a zárójelet, és térjünk vissza a tárgyunkhoz.
Igen, tehát ott tartottunk, hogy a CIA megtalálta magának Howard Hughes-t, aki rábólintott arra, hogy együttműködik a CIA-vel, úgyhogy megkezdődhetett a közös munka, és elkezdték az óriási emelőhajó gyártását. Ebbe a folyamatba pedig rengeteg embert be kellett vonni. Közel 250 mérnök és technikus, valamint 3000 munkás dolgozott a Hughes Glomar Explorer nevű óriási hajó megépítésén. Ők egyébként nem tudták feltétlenül, hogy mi a hajó valódi célja, de azért így is elég kockázatot jelentett az, hogy több ezer ember értesült arról, hogy épül egy ekkora nagy hajó.
De itt valószínűleg volt olyan szándék is, hogy nem is baj, hogyha félőrült multimilliárdos egy kicsit ilyen hírverés csap azzal, hogy mire költ éppen a pénzét is.
Nem, igen, ez egy jó fedősztorinak számított a CIA-nak. Tehát ez, igen, ezt nem bánták. De az viszont már valószínűleg kockázatosabb volt, hogyha mondjuk egy mérnök ismeri a teljes tervrajzot. Tehát én most erre gondoltam, nem pedig a maga hajó létezésére. És ez a hajó, ez tényleg hatalmas volt, óriási méretekkel rendelkezett, 189 méter hosszú volt, és 51.310 tonna volt a súlya. Úgy nézett ki, mint egy hagyományos olajfúróhajó, magas acéltornyok voltak rajta, a daruk, kémények, fúrótornyok, legalábbis annak látszó dolgok, és volt rajta még egy helikopter leszállópálya is. Azonban a lényeg az az volt, ami kívülről nem látszott, ez pedig az Explorer belsejében volt. Volt benne egy nagy üreg, egy úgynevezett moon pool, vagy más néven holdmedence, aminek nyitható volt az alja, tehát a hajónak az alján volt egy ilyen kinyitható ajtó, és ebbe az üregbe akarták felemelni az óceánfenékről a tenger alatti járót. Maga a terv, nagyon leegyszerűsítve, hogy vizuális típusok kedvéért, úgy nézett ki, hogy kinyitják ezt a rekeszt, ezt az üreget, a csapóajtót, vagy hát egy ilyen csúszóajtó volt igazából, szóval kinyitják az ajtót, és leresztenek belőle egy ilyen fogó szerkezetet, ami hát kicsit hasonló, mint az olyan játék automatáknál, ahol ilyen plüssátok vannak, és tudjátok beledobni a pénzt, és akkor irányítani lehet ezt a fogót jobbra-balra, és akkor rámarkol egy plüssállatra, és amikor már elhiszi az ember, hogy mindjárt kiesik, akkor az utolsó pillanatban elengedi a karom szerkezet a plüssjátékot.
Igen, a játékban soha nem lehet kiemelni semmit.
Nem, viszont nyilván ők itt most az Orient projektnél nem erre hajtottak, hanem arra, hogy ez sikerüljön. De mindesetre ez volt a terv, hogy leeresztenek egy nagy fogó szerkezetet, megragadják a tenger alatt járót, és felhozzák a hajó belsejébe. Aztán bezárják az ajtót, valahogy kiengedik a vizet, vagy leeresztik az ott összegyűlt vizet, és akkor tadám, ott a tenger alatt járó. Ennek a fogó szerkezetnek a karom nevet adták, de leginkább csak Clementine-ként emlegették. Tehát Clementine-t a hajótól külön egy repülőgépgyár titkos részlegében tervezték meg, és legyártották a részegységeit, majd ezeket a részegységeket egy hatalmas, vízzelás hülyezhető uszályra, a HMB-1-re, vagyis Hughes Mining Barge 1 fedélzetére szállították, és ott szerelték össze. A Clementine közel 100 méter hosszú és 30 méter magas volt, és 8 darab hidraulikusan működtetett karomból állt, amiket egy keret szerkezet foglalt magába, ami saját meghajtással rendelkezett, és érzékelőket, kamerákat és reflektorokat szereltek fel rá. Ezt a nagy fogót egy 5200 méter hosszú, 300 darabból álló csőszerkezet tartotta, ezzel kötötték össze az Explorerrel, amiről majd mindjárt fogunk beszélni, hogy csinálták ezt meg. Tehát a lényeg az, hogy ez a több mint 5 kilométer hosszú cső, ez darabokból állt, amiket össze kellett szerelni, ezt pedig a hajón szándékoztak megtenni.
Tehát itt a lényeg az volt, hogy nem egy helyen csináltak mindent, hanem különböző helyeken szerelték össze ezeket, hogy nyilván akik dolgoznak rajta, azok ne tudják, hogy ez mihez készül pontosan, nem?
Hát lényegében igen. A hajót Pennsylvaniába gyártották, a Clementint pedig Kaliforniában. Tehát az egyiket a keleti, a másikat a nyugati parton.
Mm-hmm. Aztán 1973. júliusában az Explorer, azaz a hajó Pennsylvaniából áthajózott Kaliforniába, hogy beszereljék rá a Clementint, viszont a hajó annyira széles volt, és itt elmosolyodtam, amikor a tündi vázlatát olvastam, hogy ez az egész projektet jól jellemzi, hogy annyira széles volt a hajó, hogy nem fért át a Panama csatornán, ezért meg kellett kerülni az egész dél-amerikai kontinenst, hogy eljuthasson Kaliforniába, és hogy ott végrehajthassák ezt a műveletet.
Hát nem azt mondanám, hogy nem fért át a csatornán, hanem nem tudták biztonságosan használni a csatornát. Tehát nem volt biztonságos az, hogy ott hajózzon.
Jaj, mert túl szűk a csatorna?
Hát túl széles a hajó. Azt, ja, hogy pontosan mi volt itt a kockázat, azt nem részletezte a forrás, amiből dolgoztam, de hát elég nagy szívás volt nyilván, hogy ahelyett, hogy átvágtak volna ezen a Panama csatornán, helyette jó sokat, 50 napig kellett hajózniuk.
Nem semmi.
Az Explorer fedélzetén az emberek egy része a CIA emberei voltak, a többiek pedig a hajó működtetésével foglalkoztak, ők nem feltétlen voltak beavatva abba, hogy mi is történik. A Catalina-sziget közelében találkozott az Explorer, illetve a Clementine szállító úszály, a HMB-1-es. Az úszály, ahogy korábban mondtuk, egy ilyen víz alá süllyesztető úszály volt, tehát képes volt lemenni a víz alá, és a felső ajtóját ki tudta nyitni. Ugye itt is ez történt, hogy lemerült a víz alá, és kinyitották a fedelét. Az Explorer pedig fölé manőverezett, és így összetudták, tehát kinyitották az alját, és akkor így a két hajó összetudott kapcsolódni egymással, és búvárok merültek az Explorer alá, és ők kezdték meg a Clementine beszerelését, jött összekapcsolták az elektromos kábeleket, a hidraulika vezetékeit és a nagy nyomású vízcsöveket, majd ezt az egészet beemelték a hajó gyomrába.
Elképesztő egyébként technológiailag ez az egész.
Az, és 2006-ban amúgy az Amerikai Gépészmérnökök Társasága el is ismerte ezt a technológiát, és tényleg egy óriási műszaki bravúr volt, amit itt létrehoztak. Azonban 1974. januárjában, amikor elkezdték tesztelni a rendszert, akkor nem biztos, hogy ezt gondolták, mert hogy rengeteg hiba előjött, ami ugye hát nem volt túl kecsegtető a továbbiakra nézve. Többek között elektromos hibák merültek fel, a hidraulikai rendszer több helyen is szivárgott, nem zárultak rendesen a hajó alján lévő ajtók, és elszakadtak a vezetékek, illetve a csövek közül is eltört néhány. Tehát nem volt annyira biztató ez az egész, illetve még az volt a gond, hogy a javítás maga az hónapokig tartott, azonban erős időszűkében voltak.
Hiszen mindjárt vége a hidegháború.
Ja, ketyeget az óra, hogy csak két évtizedünk van, srácok. De nem, jó, most 74-ben járunk, tehát 6 évvel a tengeralattjáró első érdése után, és érthető módon minél hamarabb meg akarták kezdeni ezt a hadműveletet, úgyhogy amikor megjavították a berendezést, akkor azért még nem volt 100%-os, de úgy döntöttek, hogy most már belevághatnak a projektbe.
74. június végén Nixon elnök látogatást tett a Szovjetunióba, hogy ott Brezhnyevvel tárgyaljon. A látogatás előtt engedélyt adott az Azorien végrehajtására, de egy dolgot kikötött, amit meg tudok érteni, hogy várják meg, amíg hazaérkezik a Szovjetunióból, és csak utána kezdjék meg az akciót. Július 3-án tért vissza az USA-ba, az Explorer pedig másnap, július 4-én meg is érkezett a helyszínre, hogy nekilásson a K-129 kiemelésének. A természet azonban közbeszólt, Előbb egy tájfun, majd egy trópusi vihar korbácsolta fel az óceánt, így még hosszú napokat kellett várni, hogy ténylegesen megkezdődhessen az akció. Amikor végre lenyugodott a víz, akkor pedig egy újabb, fenyegetőbb dolog miatt kényszerültek várakozásra, ugyanis megjelent egy szovjet megfigyelőhajó, a Csazma, és egyenesen feléjük tartott. Az amerikaiak nem tudták, de a szovjetek időközben rájöttek arra, hogy hol veszett el a tengeralattjárójuk, és azt is sejtették, hogy valószínűleg ezt az amerikaiak is tudják.
Egy orosz forrás szerint a washingtoni szovjet nagykövetségre érkezett egy levél egy úgynevezett jóakarótól, amit a szovjet haditengerészet ataséjának címeztek, és ebben azt írták, hogy 68 márciusában elsüllyedt egy szovjet tengeralattjáró, amit a CIA egy mélytengeri bányászhajóval, a Glomar Explorerrel akar megszerezni. Azonban ez sokkal később a történtek után került nyilvánosságra, tehát azt hiszem, azt olvastam a forrásban, hogy ez a forrás ez hamisnak bizonyult, tehát hogy ez valószínűleg egy ilyen kacsa. Tehát nem érkezett ilyen levél.
Mondjuk számomra furcsa, hogy tényleg ennyien dolgoztak ezen a projekten, és mondjuk nem neszelték meg ezt a szovjetek.
Hát az az igazság, hogy valószínűleg megneszelték, sőt, minden bizonnyal megneszelték, csak nem gondolták azt, hogy 5 kilométer mélyből fel lehet hozni a tenger alatt járót.
Tehát ez kb. Olyan, mint hogy eltűnt egy műholdunk a Mars mögött, jó, és akkor tök mindegy, úgyse tudják visszahozni, mert nincs rá technológia.
Igen, igen, kicsit igen. Tehát nem aggódtak nagyon, de ezzel együtt azért figyelemmel követték az Explorert, és nem véletlen jelent meg a szovjet megfigyelőhajó, a Csazma sem. Habár utasításra úgy kellett tennie, mint hogyha csak éppen véletlenül arra járna, ami hát nyilván egy nagyon hihető történet. Minden esetre barátságosan közelített a Csazma az Explorer felé, oda navigált a közelébe, és a két kapitány üdvözölte egymást, ilyen rádió kapcsolatot vettek fel egymással. A szovjetek megkérdezték, hogy mégis mit csinálnak itt az amerikaiak, mire az Explorer kapitánya mondta, hogy bányásznak, mangán gumótelepek után kutatnak, és valószínűleg 2 hétig maradnak a területen. Miközben éppen kellemesen elcsevegtek egymással, a Csazma fedélzetéről felszállt egy helikopter, és körbe kémlelt a területen. A helikopter utasai pedig fényképeket és videókat is készítettek az Explorerről, majd visszatértek a hajójukra, és ezután a Csazma kapitánya elköszönt az amerikaiaktól, és továbbálltak. Ezután az Explorer legénysége a saját leszállópályájukat telerakták mindenféle ládákkal és egyéb holmival, amit a hajón találtak, hogy megakadályozzák azt, hogy esetleg a helikopter visszatérjen, és leszálljon az Explorer helikopter leszállópályája. Ugye ezt a helikopter leszállópályát azért építették ők maguk a hajóra, vagy azért tették rá, hogyha szükséges, akkor jöjjön amerikai erősítés, vagy segítség. Nyilván a szovjeteknek építették a leszállópályát, úgyhogy itt eltorlaszolták, hogy ne tudjon leszállni a szovjet gép.
Miután elment a Csazma, utána végre megkezdhették a Clementine leeresztését. Kinyitották a hajóhasán található ajtót, és aztán elkezdték leengedni ezt a karmot, ami egy rendkívül lassú folyamat volt, ugyanis 1,8 méter per perc sebességgel tudták leengedni, és mindeközben nem messze egy szovjet hírszerző hajó megjelent, és elkezdett körözni, de úgy voltak vele az amerikaiak, hogy valószínűleg a szovjetek nem észlelték, hogy mi zajlik közben a mélyében. A Clementine elérte az elsüllyedt K-129-et, és rámarkolt a tengeralattjáró orrára, és megkezdte a kiemelést. A hajó fedélzetén lévő mérnökök a képernyőiken nézték a folyamatot, és aztán egyszer csak hirtelen történt valami, amibe belerázkodott az egész Explorer. Mint kiderült, a Clementine 2 fogókarja eltört, és az egyenletlen szorítástól a K-129 roncsa ketté tört, és csak az egyharmada maradt a Clementine szorításában, a nagyobb része pedig a rakétákkal együtt visszahullott az óceán fenekére. Az Explorer fedélzetén persze óriási volt a feszültség, és csak remélni merték, hogy az újbóli becsapódás következtében nem történik valamilyen baleset a rakétákkal.
Legalábbis ezt találtam több forrásban, és felmerült bennem a kérdés, hogy egy 6 éve az óceán mélyén fekvő rakéta, vagy hát tenger alatt járó, mint ott vannak azok a rakiták, hogy ez egy valós veszély lehetette, hogyha nekiütközik ismételten a tengerfenéknek ez a szerkezet, akkor itt lehetette volna bármilyen baleset, és utána jártunk, vagy hát rákerestünk az Andrással, és azt találtuk, hogy elvileg nem kellett volna, hogy történjen bármi, szóval valószínűleg ez nem volt egy veszélyes szituáció. Ez együtt biztos nyilván rossz volt az, hogy hát észlelték, hogy gyakorlatilag a zsákmány nagy része az oda lett. Lehet, hogy attól tartottak, hogy valami önkioldó rendszer működik rajta, és akkor kilövik ezeket a rakétákat.
Nem ez tudom, már nagyon James Bondos.
Nagyon James Bondos.
Igen, azt találtuk, hogy ezekben a rakétákban, meg ezekben mondjuk egy nukleáris töltetben is, tehát úgy van felépítve, hogy több biztonsági rendszer van, és hogyha mindegyik egyszerre megvalósul, csak akkor jön létre a robbanás. Tehát, hogyha mondjuk egy repülőgép egy nukleáris atomtöltetet visz a fedélzetén, és lezuhan a repülőgép, akkor az egy a millióhoz az esélye, hogy ott tényleg valami nukleáris robbanás történik. Tehát mondjuk nem kell attól tartani, hogy ha egy teherautóról leesik a nukleáris töltet, akkor az ott felrobbantja fél Moszkvát mondjuk a díszfelvonuláson. Tehát ezeket bármilyen furcsán is hangzik, biztonságosra csinálják meg, mert nyilván most pont azt olvastam, hogy 13 ezer atomtöltet van a világon, vagy valami ilyesmi, ezeket nyilvánvalóan tárolják, ezeknek a belsejében rendszeresen cserélik azokat az alkatrészeket, amiknek megvan ugye a szavatossága, és ezeknek a hát halálos fegyvereknek a tárolása az igazából iszonyatosan biztonságos.
Emlékszem, amikor diákként vittek minket a paksi atomerőműbe egy ilyen, hát ilyen látogatáson, és valamelyik osztatáson megkérdezte, hogy ez most mennyire veszélyes, akkor azt mondták, hogy nem is tudom már, hogy mondták, hogy mekkora nagy biztonságban vagyunk. Tehát mondtak valami hasonlatot, amit sajnos nem tudok felidézni, de az volt a lényeg, hogy...
Csernobyl benne van?
Nem volt benne. De az volt a lényeg, hogy nagyon biztonságban vannak ott a dolgozók. Szóval igen, ezek nyilván olyan technológiák, amikkel óvatosan kell bánni. Na minden esetre, hát nyilvánvalóan nem örülhettek annak a fedélzeten lévők, hogy most éppen ketté tört a nagy nehezen megvalósult projektnek a célpontja, és fel is hívták a központot, hogy mit évük legyenek, és azt az utasítást kapták, hogy hát ha már így alakult, akkor folytassák a kiemelést, legalábbis a megmaradt rész kiemelését, és ezt meg is tették, ebből a roncsból 12 méter maradt meg, ezt beemelték a holdmedencébe, majd bezárták az alsó ajtókat, és leengedték a vizet. Ezután pedig a technikusok védőruhát húztak, és megkezdték átvizsgálni a zsákmányt. A roncs külső burkolata erősen megsérült, de a hajótest belseje, ami nyomásálló volt, szinte teljesen épp maradt. Előkerült a szonárberendezés, műszerek, kódológépek, dokumentumok és kézikönyvek is, valamint egy T-5-ös nukleáris töltetű torpedó. A roncs belsejében 6 holttestet is találtak, akik közül utólag 3-at be tudtak azonosítani, és nem tudom, valószínűleg egyébként készülhettek erre a szituációra, sőt, szinte egészen biztos. Voltak nagyméretű acélládák a fedélzeten, ezekbe helyezték el a holttesteket, és teljes katonai tiszteletadás mellett eltemették őket az óceánba, miközben lejátszották az amerikai és a szovjet himnuszt is. A szertartást pedig videóra vették, és később 1992-ben Robert Gates, a CIA akkori vezetője, átadta a felvételt Boris Jelcin orosz elnöknek.
És ezeket a felvételeket valószínűleg azért készítették el, hogyha kitör a botrány, akkor meg tudják mutatni a hidegháborús ellenfélnek, hogy már pedig ők tisztességesen bántak és hősi halottként kezelték ezeket a szovjet katonákat? Vagy vajon ez állhatott-e mögött?
Ez egy jó kérdés. Lehet, hogy volt ilyen motivációjuk. Az szerintem érthető, hogy számoltak azzal, hogy fognak holttesteket találni, és akkor felmerülhetett már előre az a kérdés, hogy oké, megtaláljuk a holttesteket, és akkor mit fogunk velük tenni. Szerintem egy nagyon szép gesztus, hogy ezt eltervezték, hogy ha holttesteket találnak, akkor megadják nekik a végtisztességet. Úgyhogy, hát ja, ezzel számoltak. Az, hogy volt-e bennük olyan motiváció, hogy esetleg ezzel majd mentegessék magukat, azt nem tudom.
Na mindegy, a lényeg, hogy az Azorian projektet félsikerként könyvelt el a CIA. Ugye egyrészt valóban egy titkosszolgálat és műszaki bravúr volt a projekt végrehajtása. Másrészt azonban ugye nem tudták megszerezni a tengeralattjárónak az értékesebb felét. Ugye felmerült, hogy indítanak egy újabb akciót, ami a Matador fedőnevet kapta, és el is kezdték megjavítani a Clementint, ugye a karmot, hogy ismét majd a mélybe eresszék, de hogy ez mégsem történt meg, azt a sajtó számlájára írhatjuk. Ugyanis még 1974. júniusában, tehát gyakorlatilag amikor az akciót végrehajtották szinte rögtön utána, kiszivárgott az Azorian terve, és a New York Times egyik újságírója írt is erről egy cikket, azonban a CIA még időben meg tudta akadályozni a cikk megjelenését. Később azonban a Los Angeles Times lehozta a történetet, és a közvélemény felháborodással fogadta a hírt, hogy az adófizetők pénzét egy ilyen akcióra költi a kormány. Ezután egy újságíró az információk szabadságára vonatkozó törvényre hivatkozva egy nyilvános kérdéssel fordult a CIA felé. Így hangzott a kérdés. Van-e bármilyen okmány, feljegyzés az Azorian akcióval kapcsolatban? Erre az a válasz született, ami azóta szállóigévé vált, egyébként nem csak Amerikában, hanem a nemzetközi politikában is, hogy sem megerősíteni, sem tagadni nem kívánják az ilyen iratok létezését. Ez a kifejezés angolul így hangzik, neither confirm nor deny, és hát ezt azóta ez teljesen elterjedt, és nem csak a politikában használják, hanem filmekben, vígjátékokban, és gyakorlatilag bárhol.
Az egész ügyel kapcsolatban amúgy több kérdés is nyitva maradt, amit nem említettünk, de volt egy érdekes része ennek a történetnek, miszerint Howard Hughes-hoz betörtek a Los Angeles-i központjába, és több iratot is elloptak, többek közt a Project Azoriannak a terveit is, vagy hát a egy-két iratot ezzel kapcsolatban. Illetve vannak olyan elméletek, miszerint a CIA valójában az egész tenger alatt járó roncsot fel tudta hozni, nem csak az orrészt, csak hivatalosan azt nem vallották be. És hát az sem derült ki, hogy mi történt a K-129-cel pontosan, úgyhogy érdekesek az ilyen sztorik, mert ahogy az ember kutogat az interneten, tényleg rengetegféle dologba bele lehet bukkanni. És ahogy elhangzott az elején, ez az egész akció többe került, mint maga az Apollo 11. Tehát 800 millió dollárt költött rá a CIA, illetve az amerikai kormány, és ez mai árfolyamon 4,7 milliárd dollárnak felel meg. És hát valószínűleg felmerül a kérdés, hogy megérte vajon ennyi pénzt és időt és energiát rááldozni erre a tenger alatt járóra. És hogy ez így van, azt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást, reméljük, hogy tetszett a történet, és hamarosan találkozunk egy újabb, izgalmas epizódban, ami egy távol-keleti helyen játszódik, és hamarosan kiderül, hogy miről is van szó.
Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon. Ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcasten, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.